Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 10. nap, 7. novella. Péter király értesülvén, mely forró szerelemmel viselteti királyában a betegségében sínylődő Lisa, megvigasztalja őt. Annak utána pedig férjhez adja valamely nemesi fiúhoz, homlokon csókolja, s magát lovagjául örökre elkötelezi, minek utána fiam Metta bevégezte novelláját, sokat magasztalták Károly király férfias nagy lelkűségét, ám bátorakat olyan hölgy is, kik Hibellin lévén nem akarta magasztalni. Akkor Pampinea a király parancsára ekképpen fogott szóba: tiszteletre méltó hölgyeim, bizonyára nincs oly értelmes ember, ki nem osztoznék vélekedéstekben Károly király felől, legfeljebb ha mások miatt haragszik rá. Mivel azonban nékem eszembe jutott egy más, ehhez hasonlatos dicséretes eset, melyet a királynak egyik ellensége művelt egy városunk béli leányal, ezt kívánom nektek elmondani. Amaz időben, midőn a franciákat kiűzték Szicíliából, élt Palermóban egy firenzei földink, bizonyos Bernardo Puccini nevezetű dúsgazdag fűszerszámkereskedő, kinek feleségétől egyetlen gyermekök gyanán gyönyörű leánykája volt, már eladósorban. És mikor aragóniai Péter király a szigetnek ura lett, Palermóban főnemeseivel egyetemben csodálatos ünnepséget tartott. Mivel emez ünnepségen katalán módon maga is részt vett a lovagi tornában, történt, hogy Bernardo leánya, kinek neve volt Lisa, valamely ablakból, hol más hölgyek társaságában volt, látta száguldani a királyt, és oly kimondhatatlanul megtetszett néki, hogy egyszer másszor rajta felejtvén szemét, forró szerelemre gyulladt iránta. Az ünnep végeztével pedig, miközben atyának házában éldegélt, semmi egyébre nem tudott gondolni, mint emez nagyságos és felséges szerelmére. Ebben pedig leginkább gyötörte alacsony rangjának gondolatja, mivel ennek miatta semmi némű reménysége nem lehetett, hogy szerelme boldog végre jut. Mindazonáltal nem akart letenni a király iránt érzett szerelméről, de elárulni sem merte, mivel attól tartott, hogy nagyobb baj éri. A király semmit nem vett észre ebből, s nem is törődött véle. Miért is a leány kimondhatatlan fájdalmat szenvedett? Ekképpen történt, hogy mivel szerelme nőttön növekedett, s egyre másra meglepte a búskomorság, a gyönyörű leánynak ereje megtört, és javajába esett, és napról napra szemlátomást sorvadozott, mint hó a napon. Atya és anyja megszomorodván az eseten, szüntelen vigasztalásokkal, orvosokkal és orvosságokkal tőlük telhetőleg ápolgatták. De minden fáradozások kárba veszett, mivel hogy a leány kétségbeesvén szerelme miatt, halálra szánta magát. Történt pedig, hogy mivel atya megígérte néki, minden kívánságát teljesíti, a leánynak az a gondolatja támadt, hogy ha tisztességgel megteheti, eme szándokát és szerelmét értésére adja a királynak, minek előtte halálba menne. Annak okáért egy napon kérte atyát, hívassa el hozzá Minuccio de Arezzót. Amaz időkben Minuccio híres neves énekes és lantos volt, kit Péter király szívesen látott udvarában. Bernardo tehát abban a hiszemben volt, hogy Lisa kicsinyék hallgatni kívánja annak énekét és muzsikáját. Miért is megüzente néki, az pedig készséges ember lévén azonnyomban eljött a leányhoz. S minek utána nyájas szóval megvigasztalta, bájosan eljátszott néki violáján egy kis vidám tánczenét, annak utána pedig egy-két dalt énekelt. Ez pedig csak olaj volt a leány szerelmének tüzére, holott azt hitte, hogy vigasztalására leszen. Mindennek végeztével mondotta a leány, hogy négy szem közt kíván szólani véle. Miért is minek utána a többiek mind kimentek, szólott ekképpen: Minuccio, téged választottalak, hogy erős hűséggel megőrizzed egy titkomat, és mindenek előtt reménylem, hogy ezt soha senkinek fel nem feded, ha nem annak, kit én mondok néked. Annak utána pedig, hogy amennyire erőtől telik, megsegítesz ebben, serre kérlek is. Tudd meg tehát, Minuccióm, hogy amaz napon, midőn urunk királyunk, Péter trónfoglalásának nagy ünnepségét tartotta, én őt lovagi tornája közben éppen oly pillanatban láttam meg, hogy lelkemben kigyulladt iránta a szerelem tüze, mely íme állapotra juttatott, melyben itten látsz. S mivel jól tudom, mely vakmerőség szerelmem a király iránt, s mivel nemhogy magamból kitépni, de még csökkenteni sincsen erőm, elviselnem pedig szörnyű nagy gyötrelem, csekélyebb gyötrelmül választottam, hogy halálba megyek, és ekképpen fogok cselekedni. De bizonyos, hogy kegyetlen szomorúsággal halok meg, ha előbb ő nem tudja meg szándokomat. S mivel nem ismerek nálad alkalmatosabb embert, ki emezel határozásomat értésére adhatná, tehát szeretném rád bízni, és kérlek, ne tagadd meg, tedd meg, s ha megtetted, add értésemre, hogy boldog halállal megváltsam magamat ímez gyötrelmemtől. És zokogván ekképpen szólván elhallgatott. Minuccio elálmélkodott a leánynak fentölt lelkén és kemény szándokán, s mivel szívből sajnálta, nyomban elméjébe ötlött, miképpen lehetne tisztességgel szolgálatjára. Szólott tehát ekképpen: Lisa, íme hitemmel elkötelezem magam néked, miért is vedd bizonyosra, hogy bennem soha meg nem csalatkozol. Annak utána pedig dicsérlek amaz nagyszerű elhatározásodért, hogy éfelséges királyra irányítottad szerelmedet és felajánlom néked segítségemet. És remélem, ha megnyugszol, úgy intézhetem, hogy 3 nap sem telik bele, és hitem szerint oly hírt hozok néked, mely fölött épp kedvedre leszen. Hogy pedig ne vesztegessem az időt, már is indulok és hozzáfogok. Lisa újfent könyörögve kérte, és megígérte, hogy megnyugszik, s végezetül Istennek ajánlotta őt. Minuccio pedig tőle eltávozván felkeresett bizonyos Micóda Siena nevezetű, amaszkorbeli ügyes versírót, és addig kérte, míg nem rávette, hogy emez dalocskát megírja, amint következik. Serkeny, ámor, siess és őt keresd meg, meséld el néki minden szenvedésem, s hogy, bár közel a végem, mégsem merem fölfedni, mi lepett meg. Esengek ámor összetett kezekkel kérve kérlek szállj meg se állilakáig. Mondd, hogy kívánom égő szerelemmel, szívem veszett vágyjal utána vágyik. S a tűz miatt, mely sisteregve vett fel, tudom, az óra nem késik sokáig, amelyben majd a lelkem útra válik, holtommal vetve mindenkorra véget kínnak, szégyenkezésnek. Repülj ámor s mindezt neki jelentsd meg, ha bár te műved az, hogy megszerettem, nem adtál kellő bátorságot, ámor, hogy amikor először rámeredtem, megéreztessem szemem sugarából, minő hatalmat szerzett ő felettem, s most fáj-e kép kimúlnom a világból, hogy ő viszonzó érzelmet nem ápol. Pedig ha tudnám mindazt, amit érzek lehetnék most merészebb s kipanaszolhatnám kínját szívemnek. Mert hogy azonban, ámor, elmulasztát szívem hittel való felvértezését, s így, megmutatni szívem indulatját nem lehetett bennem erős merészség. Kérésemet, uram, meg ne tagadhát, eredj hozzá s ébrezd emlékezését a napra, melyen láttam léptetését lovagok közt, lándzsásan, vértezetben, soly szerelembe estem, hogy attól lesz most vége életemnek. Eme szavakra Minuccio nyomban édes és megindító dallamot szerzett, minőt a versnek tárgya kívánt. És harmadnap elment az udvarba, éppen mikor Péter király ebédnél ült, ki is mondotta néki, énekeljen valamit violájának kíséretével. Tehát Minuccio elkezdette játszani és énekelni ímez dalt, oly lágyan édesen, hogy valahányan csak a királyi teremben voltak, szinte révületbe estek, oly csendben és figyelmesen hallgatták, a király pedig szinte még inkább, mint a többiek. Mikor pedig Minuccio bevégezte dalát, kérdezte a király, kinek műve e dal, mivel úgy rémlik néki, hogy még soha nem hallotta. Felséges uram, felelte Minuccio, nincs még 3 napja, hogy szava és hangja elkészült. Midőn pedig a király megkérdezte, kinek számára, feleltekképpen, csak 4 szem közt merem megmondani néked. A király szerette volna megtudni, miért is asztalbontás után szobájába hívatta Minucciót, ki is ottan rendre elmondott néki mindent, miként a leánytól hallotta. Ennek a király fölöttébb megörvendezett, és igen magasztalta a leányt és mondotta, hogy illendő híderék leányzóhoz jó szívvel lennie. Miért is elküldötte hozzá a lantost, hogy vigasztalja nevében, és mondja meg néki, hogy aznap este felé minden bizonnyal meglátogatja. Minuccio örömében, hogy így kellemetes hírt vihet a leánynak, késedelem nélkül elment hozzá a violájával, s 4 szem közt szólván véle elmondotta néki a történteket, s annak után a violája kíséretével elénekelte a mazdalt. Ezen pedig a leány oly boldog volt, s igen megnyugodott, hogy azonnyomban szemlátomást megmutatkoztak rajta a gyógyulásnak biztos jelei. S miközben a házban senki nem tudott és nem is sejtett semmit abból, mi készült, nagy vágyakozással várta az estét, midőn majd meglátja urát. A király őszinte és jóságos úr lévén, minek utána többször is meghányta vetette magában, mit Minucciótól hallott, s jól ismerte a leányt és annak szépségét, még nagyobb szánakozást érzett iránta, mint annak előtte. És estére kelvén lóra szállott, s, mintha csak úgy szórakozásból indulna sétára, megérkezett a fűszerszámkereskedőnek házához. Ottan pedig kérte, hogy nyissák meg neki a fűszerszámkereskedőnek gyönyörű szép kertjét, és abba bement, és kisvártatva kérdezte Bernardót, mi van leányával, s vajon férjéhez adta-e már. Felelte Bernardó, felség, nincs férjnél, hanem beteg volt, s még most is igen beteg. Ám bár igaz, hogy ma délután 3 óra óta csodálatos képpen jobbult állapotja. A király tüstént megértette, honnét vagyon a jobbulás és szólott. Hitemre, kár volna, ha így gyönyörű teremtés időnek előtte elköltöznék ez árnyék világból. Kívánunk bemenni hozzá, látogatására. És kevéssel utóbb csupán 2 kísérőjével és Bernardóval bement a leánynak szobájába, s amint ben volt, odalépett az ágyhoz, melyen a leány kissé feltápászkodva nepekedve várta. És megfogván a leányka kezét, szólott ekképpen, Madonna, mely dolog ez? Fiatal, vagy snéket kellene másokat vigasztalnod, te pedig ágynak esel. Kérni akarunk, hogy kedvünkért embereld meg magad, s hamarosan meggyógyulj. A leány, mikor érezte annak keze érintését, kit mindenek fölött szeretett, ám bátor kissé szégyenkezett, mégis oly gyönyörűséget érzett lelkében, mintha a paradicsom kertben lett volna. És amennyire erejétől tellett, felelt a királynak ekképpen, felséges uram, csekély erőmmel fölöttébb nehéz terhet akartam magamra venni, s ez lett nyavajámnak oka. De meglátod, hogy a te jó voltodból hamar idő múltán megszabadulok tőle. Csupán a király egy maga értette a leánynak burkolt szavait, és percről percre jobban megbecsülte őt, s magában sűrűn átkozta a sorsot, hogy ilyen alacsony rendű embert adott annak atya gyanánt. S minek utána kicsi nyégvéle időzött s még jobban bátorította, eltávozott. A királynak íme emberségét fölöttébb magasztalták, és nagy tisztessége gyanánt tekintették a fűszerszámkereskedőnek és leányának, kit a király oly boldoggá tett, mint soha még asszonyt a szerelmese. És a jobb reménység megsegítette, és kevés napok múltán meggyógyult és szebb lett, mint valaha volt. Minek utána pedig meggyógyult, a király a királyasszonnyal meghányta vetette, mely jutalommal viszonozza a leánynak emez nagy szerelmét, egy napon a király számos főnemes urak kíséretében lóra szállott, a fűszerszámkereskedőnek házába ment, s belépvén a kertbe hívatta a kereskedőt és leányát. És ezen közben odaért a királyasszony számos udvari hölgyével, kik is maguk közé vonták a leányt, kimondhatatlan kedvességgel. És kisvártatva a király s a királyasszony hivatalisát, a király pedig szólott hozzá ekképpen, derék hajadon, irántam való nagy szerelmed nagy tisztességet szerzett néked előttünk, s kívánjuk, hogy kedvünkért megelégedéssel vegyed. E nagy tisztesség pedig az, hogy mivel eladósorban vagy, kívánjuk, elfogad férjedül azt, kit mi adunk néked. De ez nem gátol bennünket a masszándokunkban, hogy mostantól fogva mindenkor lovagodnak nevezzük magunkat. Nagy szerelmedből pedig nem kívánunk tőled egyebet, mint egyetlen csókot. A leány fülig pirult szégyelletében, javallotta a királynak kívánságát, és csöndes hangon szólott ekképpen, felséges uram, bizonyosra veszem, ha megtudnák, hogy szerelmes voltam beléd, a legtöbb ember bolondnak vélne, s talán azt hinnék, hogy elfeledtem, ki vagyok, s nem ismertem magam rangját és a tiédet. De ki egy maga lát be a halandók szíveibe, Isten a tanúm, hogy már az órában, midőn nékem megtetszettél, meggondoltam, hogy te király vagy, én pedig Bernardónak, a fűszerszámkereskedőnek leánya, és nem illik hozzám mi felséges magasságba irányoznom lelkemnek lángolását. De miként jobban tudod nálam, senki sem megfontolt választás szerint lesz szerelmes, hanem vágyakozása és gerjedelme szerint. Emes törvénnyel többször is szembeszálltak erőim, de midőn tovább nem bírtam, megszerettelek és szeretlek és mindig szeretni foglak. Az igazság pedig ez, mikor éreztem elhatalmasodni magamon az irántad való szerelmet, nyomban elhatároztam, hogy mindenkor akaratod szerint cselekszem. Annak okáért nem csupán szívesen férjemül fogadom és szeretni fogom azt, kit nékem adni kegyeskedel, s ki tisztességemre és díszemre leszen, de ha azt mondanád, hogy tűzbe menjek érted, gyönyörűséggel megcselekedném, ha tudnám, hogy kedvedet megnyerem. Tudod, mely kevéssé illendő hozzám, hogy király lévén te légy lovagom, miért is erről semmit nem mondok. A csókot pedig, melynél többet szerelmemből nem kívánsz, a királyné asszony engedelme nélkül úgysem kapod meg. Mindazonáltal mind magadnak, mind királyné asszonyomnak irántam való nagy kegyességét Isten fizesse meg helyettem bőségesen és méltóképpen, mivel hogy magam meghálálni nem tudom. És ekképpen szólván elhallgatott. A királyné asszonynak fölöttébb tetszett a leány felelete, s látta, hogy valóban olyokos, miként a király mondotta néki. Akkor a király hívatta a leánynak atyát és anyját, s minek utána meghallotta tőlük, hogy belenyugszanak abba, mit cselekedni szándékozik, hivatott valamely ifjút, bizonyos Ferdicone nevezetű szegény nemes embert, kinek két gyűrűt adott kezébe, s mondotta néki, hogy Lisát eljegyezze. Az ifjú pedig nem vonakodott. Minek utána pedig a király és a királyasszony bőségesen megajándékozta a leányt ékszerekkel meg drágaságokkal, a király az ifjúnak nyomban adományul adta Cefalut és Calatabellottát, emez két kitűnő és nagy jövedelmet hajtó birtokot, és szólott ekképpen, néked adományozzuk ezeket feleséget hozománya gyanánt. Hogy pedig véled mi szándokunk vagyon, megtudod maga idejében. És ekképpen szólván a leányhoz fordult, és mondotta néki, hadd nyerjük meg most amaz gyümölcsöt, mely szerelmedből nekünk jár. S mindkét kezével megfogván annak fejét, homlokon csókolta. Ferdicone, meg Lisának atya és anyja s hasonlatos képpen ő maga is mind boldogok voltak, s nagy ünnepséget és vidám menyegzőt csaptak. S miként céltében beszélik, a király hűségesen állotta a leánynak tett ígéretét. Mivel hogy mind élete fogytáig mindig lovagjának nevezte magát, és soha nem ment lovagi tornába, hanem a maszalaggal, melyet a hőd néki küldött. Efféle cselekedetekkel lehet megnyerni az alattvalók ragaszkodását, példát adni másoknak a nemes cselekvésre és örök dicsőséget szerezni. Holott efféle dologra ma senki, avagy csak kevesen feszítik értelmükiját, mivel a királyok javarészt kegyetlenkedésre és zsarnokoskodásra adták fejüket. 8. novella. Sofronia azt hiszi, hogy Gisippus felesége, holott Titus Quintius Fulvus felesége, és ezzel Rómába megyen, hová Gisippus szegény sorban ugyancsak megérkezik, és abban a hiszemben, hogy Titus megveti őt, azt mondja, hogy embertölt, meghalni kívánkozván. Titus megismeri, s hogy megmentse, magát vagy a gyilkosnak. Ennek hallatán azonban az igazi gyilkos felfedi magát. Miért is Osztavianus mind valamennyi őket felmenti, Titus pedig húgát Gisippusnak adja feleségül, s megosztja vele minden javát, minek utána Pampinea bevégezte elbeszélését, s kiki magasztalta Péter királyt, de valamennyi közt leginkább a Kibellin hölgy, Filoména, a király parancsára ekképpen fogott szóba. Nagyságos hölgyeim, ki ne tudná, hogy a királyok, ha akarják, bármely nagy dolgot megtehetnek, s hogy különösképpen megkívánják másoktól is a nagy lelkűséget. Kinek tehát módja vagyom benne, s megteszi azt, mi kötelessége, helyesen cselekszik. De ezért nem illeti őt oly nagy csodálat, sem oly nagy dicséretes magasztalás, mint illetné azt, ki ugyancsak ekképpen cselekednék, bár nem volna kötelessége, mivel hogy nincsen módja benne. Annak okáért, ha hojáradozva magasztaljátok és nemesnek ítélitek a királyok cselekedeteit, én cseppet sem kételkedem, hogy még jobban megnyerik tetszésteket, és még nagyobb magasztalást nyernek tőletek a magunk fajta emberek cselekedetei, ahogy hasonlatosak a királyok cselekedeteihez, vagy felülmúlják azokat. Miért is szándékozom elmondani nektek novellámban, mely dicséretes nagy lelkűséget tanúsított egymás irányában két közrendű ifjú, kik barátságban voltak egymással. Amaz időben tehát, midőn Osztavianus Caesar még nem viselte az Augustus nevet, hanem a Triumvirátus nevezetű hivatalban kormányozta a római birodalmat, élt Rómában bizonyos Publius Quintius nevezetű nemes ember, kinek egyetlen, ám csodálatos értelemmel megáldott fia volt, Titus Quintius Fulvus nevezetű, kit a bölcselkedés tanulása okából Athén városába küldött, és tőle telhető melegséggel gondjaiba ajánlott bizonyos Cremes nevezetű régi jó barátjának. Ez pedig Titus tulajdonházába vette Gisippus nevezetű fiának pajtása gyanánt. És bizonyos Aristippus nevezetű bölcselkedőnek oskolájába adta mind Titust, mind Gisippust, hogy tőle oktatást nyerjenek. S miközben a két ifjú szüntelenül együtt volt, megtetszett, mely igen egyformák gondolatjaik szokásaik, miért is oly erős testvériség és barátság támadott közöttük, melyet semmi meg nem szakított, hanem a halál. Egyiknek sem volt nyugta, sem kellemetes érzése, hanem mikor együtt voltak. Megkezdették tehát tanulásokat, s mivel mindkettő egyenlőképpen nagyságos elmével volt megáldva, csodálatos dicséretökre egymástól soha el nem maradván hágtak fel a bölcselkedés dicsőséges magasságába. És emez életmódjukban jó három esztendőkig állhatatosak voltak, Cremesnek kimondhatatlan örömére, ki szinte mindkettőt egyenlőképpen fiának tartotta. Emez esztendőknek végén, miként minden dolgokban történik, történt, hogy Cremes agember lévén elköltözött ez árnyék világból. Azok ketten pedig egyenlő fájdalommal gyászolták, mintha mindkettejöknek atyjuk lett volna, és Cremes barátjai meg atyafiai nem tudták volna megmondani, melyik szorul inkább vigasztalásra a rájuk szakadt csapás miatt. Történt pedig néhány hónap múltán, hogy Gisippust meglátogatták barátai és atyafiai, és Titusszal egyetemben biztatták, hogy megházasodjék, és találtak is számára valamely főnemes szülőktől származó, athéni születésű, csodálatos szépséggel megáldott leányt, kinek neve volt Sofronia, s ki talán 15. esztendejét járta. Midőn pedig a menyegző napja közelgett, Gisippus kérte egy napon Titust, hogy jönne véle jegyes ellátására, kit az eladdig még nem látott. Mikor annak házába érkeztek, s a leány ott ült kettejük között, Titus, kinek szinte feladata volt megvizsgálni barátja jegyesének szépségét, kezdte azt igen figyelmesen szemügyre venni, s mivel a leány minden estül mérhetetlenül megtetszett néki, magában mód felett magasztalta őt, solyforró szerelemre gyulladt irányában, mint valaha csak szerelmes férfi hölgye iránt lángra gyúlt, bár ugyan szikrányit nem mutatott belőle. De minek utána kicsinyég véle időztek, elbúcsúzván tőle, hazatértek. Ottan Titus egymagában szobájába vonult, és a kedves leányra fordította gondolatját, s annál jobban lángra gyúlt, minél tovább időzött emez gondolatban. Amint pedig észbe kapott, nagy keserves sóhajtozások közben ekképpen töprenkedett magában, jaj, mely nyomorult is az életed, Titus! Hová és mire irányítottad lelkedet és szerelmedet és reménységedet? Vagy nem tudod, hogy eleányt hugodjanánt illendő volna tiszteletben tartanod mindaz Hremestől meg családjától nyert megbecsülés fejében mindam az igaz barátságért, mely közötted és Gisippus között vagyon kinek eleány jegyese? Hát akkor miért szereted? Hová ragadtatod magad csalóka szerelmettől, saját reménységtől? Nyisd meg értelmednek szemét, s ismerd meg magadat, ó, szerencsétlen! Térj eszedre, vesd féket sóvárgó gerjedelmedre, mérsékeld oktalan vágyakozásodat, s irányítsd egyébre gondolatjaidat. Szállj szembe már most a kezdetén parázna indulatoddal, és győzd meg magadat, míg időd vagyon rá. Nem illendős, nem tisztes dolog az, mit kívánsz. Azt, mit elérni szándékozol, még akkor is kerülnöd kellene, ha bizonyos volnál benne, amint ahogy nem, vagy az, hogy eléred, meggondolván, mit követel tőled az igaz barátság, s mi a kötelességed. Tehát mit fogsz cselekedni, Titus? Hagyd abba idétlen szerelmedet, ha akképpen akarsz cselekedni, miként hozzád illendő annak utána, midőn újból eszébe jutott Sofronia, az ellenkező vélekedésre fordult, s minden előbbi gondolatját megtagadván szólott magában ekképpen. A szerelem törvényeinek nagyobb a hatalmuk, mint minden egyéb törvényeknek. Megtörik nem csupán a barátság törvényeit, hanem az isteni törvényeket is. Hányszor megesett már, hogy az apa megszerette leányát, fivér a húgát, mostoha anya a mostoha fiát? Szörnyűségesebb dolgok ezek, mintha egy barát megszereti barátjának feleségét, mi már ezerszer megesett. Ezen felül pedig ifjú vagyok, s az ifjúságon a szerelem törvényei uralkodnak. Illendő tehát, hogy mi Ámornak kedve szerint vagyon, nékem is kedvem szerint legyen. A lelkiismeretesség meglett korú férfinak dolga. Én csak azt akarhatom, mit Ámor akar. Eleánynak szépsége megérdemli, hogy mindenki szeresse. S ahogy én szeretem, ki ifjú vagyok, kivethetné ezt méltán szememre. Nem azért szeretem őt, mert Gisippusé, hanem azért szeretem, mert szeretném, akárkié volna is. A sorsnak bűne ez, hogy barátomnak, Gisippusnak adta őt, nem pedig inkább másnak. S ha már valakinek szeretnie kell őt, pedig kell, mert szépsége miatt megérdemli, akkor jobban örülhet Gisippus, ha megtudja, hogy éppen én szeretem, nem pedig más és önmagát megcsúfolván, emesz töprenkedéséből az ellenkezőbe esett, ebből megint abba, egyikből a másikba, s nem csupán émez napját s a következő éjszakát, hanem sok más napjait is ebben töltötte, míg nem elment kedve ételtől álomtól, s gyengesége végezetű lágyba kényszerítette. Gisippus, ki több napokon által látta őt gondolatokba merülten, most pedig látta betegen, igen elbúsult miatta, sel nem mozdulván mellőle, minden ügyességével és gondoskodásával igyekezett talpra állítani őt, s gyakorta rimánkodva kérdezte gondjainak és javajájának oka felől. De minek utána Titus kitérő válaszokat adott, ezt pedig Gisippus észrevette, végezetül Titus kényszerűségében nagy sírás és sóhajtozás közben felelt néki ekképpen: Gisippus, ha úgy tetszett volna az isteneknek, nékem sokkal ta kedvesebb volna meghalnom, mint tovább élnem, meggondolván, hogy a sors olyan állapotra juttatott engemet, melyben kötelességem lett volna bizonyságot tennem virtusomról, mely pedig szégyent vallott, miként fölöttébb nagy röstelkedéssel látom. Valóban hamarosan várom a jutalmat, mely engem megillet ezért, vagyis a halált, mely kedvesebb nékem, mint hitványságom érzésében élnem, mit is nagy szégyenkezéssel felfedek, mivel éppen előtted nem szabad rejtegetnem, s nem is tudok rejtegetni semmit. És elejétől fogva felfedte előtte búskomorságának okát és gondolatjait s azoknak viaskodását s végezetül, hogy melyik kerekedett felül, s hogy ő bizony elpusztul Sofronia iránt való szerelmében, bizonykodván. Tudja, mely szégyenletes dolog es ezért vezeklésül halálra szánta magát, s hiszi, hogy a halál hamarosan eléri. Gisippus, amint ezt hallotta és látta zokogását, előbb némiképpen megdöbbent, mivel hogy őt magát is megejtette a szép leány kedvessége, bár nem ímértéktelenül. De késedelem nélkül feltette magában, hogy drágább lesz néki barátjának élete, mint Sofronia. És ekképpen Amannak könnyei láttán maga is sírva fakadt, és zokogva felelt neki ekképpen: Titus, ha nem szorulnál úgy a vigasztalásra, mint ahogy rászorulsz, akkor éppen te magadnál emelnék ellened panaszt, mint ki megsértetted barátságunkat, oly nagy időn által rejtekben tartogatván előttem nagy erős szerelmedet. Melyet ugyan tisztességtelennek véltél, ám valamint a tisztes, akképpen a tisztességtelen dolgokat sem szabad rejtegetni barátunk előtt, mivel hogy az, ki igaz barát, valamint a tisztes dolgokban megosztja örömét barátjával, akként a tisztességteleneket igyekszik kiverni annak fejéből. De ezt most nem firtatom, hanem inkább rátérek arra, mi vélekedésem szerint most a négetőbb. hogy oly forrón szereted jegyesemet, Sofroniát, azon nem csodálkozom, de fölöttébb csodálkoznám, ha másként volna, ismervén az ő szépségét s te lelkednek nemességét, mely annál fogékonyabb az ígerjedelem iránt, minél jelesebb a mazdolog, mely tetszését megnyerte. És ami joggal szeretett Sofroniát, oly jogtalanul panaszkodol a sorsa, ám bár nem mondott hangosan, hogy nékem adta őt, mivel úgy véled, hogy szerelmet tisztes lehetne, ha ő másé volna, nem pedig az enyém. De ha mostan is oly bölcs vagy, mint máskor, hát kinek adhatta volna őt inkább a sors, mint éppen nékem, hogy hálásabb légy iránta. Bárki más élet volna, s bármi tisztes lett volna szerelmed, az bizonyára inkább magának tartogatta volna a leány szerelmét, mint neked, holott felőlem nem szabad ilyesmit gondolnod, ha valóban oly igaz barátodnak tartasz, amilyen vagyok. Ennek pedig oka, hogy emlékezetem szerint, mióta barátok vagyunk, nem volt semmim, mine lett volna épp úgy tiéd is, mint enyém. Ha tehát már annyiban volna a dolog, hogy változtatni nem lehetne rajta, ezt én most is épp úgy állnám, mint annak előtte más dolgokban. De most még csak annyiban vagyon, hogy nem kell megosztanom véled, hanem odaadhatom néked egészen, sekként is fogok cselekedni, mert nem tudom, miképpen lehetne néked kedves az én barátságom, ha valamely dologban, mit tisztességgel megcselekednünk lehet, nem tudnám akaratomat megegyeztetni a tiéddel. Igaz, hogy Sofronia a jegyesem, és igen szerettem őt, s nagy örömmel vártam a menyegzőt. Mivel azonban te, ki ebben értőbb, vagy nálam, nagyobb szenvedéllyel kívánod őt, e drága kincset, bizonyosra vedd, hogy nem az én, hanem a te feleséged gyanánt fog belépni a szobámba. Annak okáért vesd el gondodat, kergesd el búskomorságodat, szerezd vissza elveszett egészségedet és nyugodalmadat és vidámságodat, símez órától fogva boldogan várja de jutalmat, melyre méltóbb a te szerelmed, mint volt az enyém. Amint Titus hallotta Gisippusnak íme szavait, minél nagyobb gyönyörűséget szerzett néki a csalóka reménység, annál nagyobb szégyenkezést támasztott benne a józan megfontolás, megmutatván néki, hogy minél nagyobb Gisippus nagy lelkűsége, annál kevésbé illendő elfogadnia azt. Miért is szüntelen zokogás közben nagy nehezenek képpen felelt? Gisippus, nagy lelkűséged és igaz barátságod nyilván megmutatja nékem, mi az én baráti kötelességem. Mentsen Isten, hogy magamé gyanánt elvegyem tőled azt a lányt, kitő néked, a méltóbbiknak adott. Ha úgy látta volna, hogy engemet illet, nem hihetnéd sem te, sem más, hogy néked juttatta volna. Élvezd tehát boldogan azt, kit választottál, s a bölcs tanácsokat és Istennek ajándokát, én pedig hadd emészem magam könnyeimben, melyeket Isten számomra készített, mint kiméltatlan voltam ím ez nagy kincsre. S, vagy én győzöm meg könnyeimet, minéket kedves leszen, vagy azok győznek meg engem, s akkor megszabadulok minden gyötrelemtől. Felelte erre Gisippus, Titus, ha barátságunk adhat nékem annyi hatalmat, hogy kényszeríthetlek akaratom elfogadására, s ha rá tud venni téged, hogy valóban kövessed akaratomat, akkor épp most van rá alkalom, midőn különösképpen élni kívánok-e hatalommal. Ha pedig nem engedsz szép szerével kéréseimnek, akkor amaz erőszakkal, melyet barátunk javáért használnunk szabad, művelni fogom, hogy Sofronia mégis a tiéd leszen. Én tudom, mely hatalmas a szerelemnek ereje, és tudom, hogy már nem egyszer, hanem sokszor boldogtalan halálra juttatott szerelmeseket. S látom, te oly közel, vagy ehhez, hogy sem visszatérni, sem könnyeidet visszafolytani nem tudod, hanem tovább haladván belepusztulnál, én pedig akkor hamar idő múltán utánad mennék. Ha hogy tehát másért nem szeretnélek, már csak magam életéért is kedves volna nékem az életed. Legyen tehát Sofronia a tiéd, mivel hogy könnyűszerrel nem akadnál másra, ki oly igen tetszenék néked. Én pedig könnyedén más hölgy felé fordulok szerelmemmel és boldoggá teszlek téged is, magamat is. Emez dologban pedig talán nem volnék így nagy lelkű, ha oly ritkán soly nehezen lehetne feleséget is találni, mint jó barátokat. Mivel pedig fölöttébb könnyűszerrel találhatok más asszonyt, más barátot pedig nem, azért inkább kívánom, nem akarom mondani, hogy elveszíteni a leányt, mivel nem veszítem el azzal, hogy néked adom, hanem jobbik magamnak adván őt, sorsát jobbra változtatom mással felcserélni őt, mint téged elveszíteni. Miért is, ha elérhetnek valamit nálad kéréseim, kérlek, vetkezd le ímez bánatodat, vigasztald meg magadat, segj úttal engemet, s jó reménységgel készülődjél elvenni amaz boldogságot, melyre a leány iránt érzett forró szerelmet sóvárog. Ám bár Titus röstelkedett beleegyezni abba, hogy Sofronia az ő felesége legyen, s éppen ezért még mindig vonakodott, mivel egyfelől a szerelme vonzotta, másfelől Gisippus biztatása sarkantyúzta, szólott ekképpen. Íme, Gisippus, igazán nem tudom, vajon a magam kedvét, vagy a te akaratodat teszem-e, midőnakképpen cselekszem, miképpen te kérsz, mondván, hogy az a te kívánságod. Tehát mivel nagy lelkűséged mérhetetlen, hogy legyőzi bennem a köteles szégyenkezést, én megteszem. De bizonyosra vedd, oly ember módjára teszem meg, ki tudja, hogy nem csupán a szeretett hölgyet nyeri el tőled, hanem az életét is. Adják meg az Istenek, ha van mód rá, hogy tisztességedre és javadra megbizonyíthassam még valaha, mely boldog vagyok abban, mit vélem cselekedtél, jobb szívvel lévén hozzám, mint jó magam. Felelte íme szavakra Gisippus, Titus, emez dologban, hogy foganatja legyen, vélekedésem szerint a következőképpen kell cselekednünk. Miként tudod, atyám fiai és Sofronia atya fiai sokáig hányták vetették a dolgot, míg nem ő egyesem mélett. Miért is, ha mostan oda mennék s mondanám, hogy nem kívánom őt feleségemül, nagy botránkozást támadna belőle, s felháborítanám mind az ő, mind magam atya fiait. Evvel ugyan édes keveset törődném, ha mindazáltal látnám, hogy a leány tiéd leszen. De attól tartok, hogy ha ilyen módon ott hagyom, atya fiai nyomban máshoz adják, ki talán nem éppen te lennél, sekként elveszítenéd azt, mit én nem nyertem meg. Annak okáért úgy vélem, hogy ha beleegyezel, én olyképpen folytatom, amint elkezdettem, s magam felesége gyanánt hazaviszem őt, s megtartom a menyegzőt. Annak utána te nagy titokban, s ennek majd meglejük a módját, véle fogsz állni, mint tulajdon feleségeddel. Idő múltán a maga helyén és idejében felfedjük a valóságot. Ha tetszik nékik, nem lesz semmi baj. Ha nem tetszik, már úgy is megtörtént, s mivel nem változtathatnak rajta, kénytelen kelletlen bele kell nyugodniok. Titusnak tetszett a terv. Miért is Gisippus, midőn Titus már meggyógyult, s megint jó kedvre derült, a leányt maga felesége gyanánt házába vezette, és nagy menyegzőt csapott. Midőn pedig az éjszaka beköszöntött, az asszonyok ott hagyták az új menyecskét férjének ágyában és eltávoztak. Titusnak szobája Gisippus szobájának tőszomszédságában volt, s egyikből által lehetett menni a másikba. Miért is midőn Gisippus szobájában volt, s minden világot eloltott, loppal által ment Titushoz, s mondotta néki, hogy menjen és feküdjék felesége mellé. Titus ennek hallatára szörnyű szégyenkezésében már-már mindent megbánt, s vonakodott által menni. De Gisippus valamint szóval, akként egész lelkével is barátjának kedvét kereste, s hosszas húzavona után mégis csak által küldötte őt. Az pedig amint az ágyba ért, megölelte a leányt, s mintegy tréfálkozva halkan kérdezte, ha akar-e felesége lenni. A leány abban a hiszemben, hogy ez Gisippus, igent mondott rá. Akkor az ifjú szép és drága gyűrűt húzott a leánynak ujjára mondván, én is akarok férjed lenni. És annak utána elhálta véle a házasságot, s hosszú és szerelmes gyönyörűséget nyert tőle, holott sem a menyecske, sem más nem is sejtette, hogy nem Gisippus hál vele, hanem más. Miközben tehát ekképpen folyt Sofronia és Titus házassága, történt, hogy ennek atya, Publius, meghalálozott. Miért is levelet kapott? Késedelem nélkül térjen vissza Rómába, hogy ügyes bajos dolgait rendbe hozza. Annak okáért Gisippusszal elhatározta, hogy elmegyen, és magával viszi Sofroniát. Ezt pedig nem volt szabad csillendőképpen nem is lehetett megcselekednie, ahogy fel nem fedi az asszony előtt a valóságot. Miért is egy napon a szobába szólítván őt apróra felfedték előtte, miképpen vagyon a dolog, mit is Titus nyilván megbizonyított néki számos dolgot felemlegetvén, miket tejők köztestek. Minek utána tehát a menyecske egyiket és másikat kissé haragosan végigmérte, keserves zokogásba fakadt, és panaszkodott, hogy Gisippus megcsalta. S minek előtte még Gisippus házában bárkinek szólt volna felőle, atyának házába ment, s annak és anyjának elmesélte a maszcsalást, melyet velük Gisippus elkövetett, elmondván, hogy ő bizony Titusnak felesége, nem pedig Gisippusé, miként azok hitték. Sofronia atya igen szívére vette a dolgot, s a maga, valamint Gisippus atya fiaival véget nem érő hangos pörpatvar csapott miatta, s megerett a nagy nyelvelés, a szörnyű háborgás. Gisippust meggyűlölték mind a maga, mind Sofronia atya fiai, s egyértelemmel mondották, hogy nem csupán feddésre, hanem kemény fenyítésre is rászolgált. De ő bizonykodott, hogy becsülettel cselekedett, és Sofronia atya fiai hálával tartoznak néki, hogy a leányt magánál különb emberhez adta feleségül. Másfelől Titus mindent megtudott, s nagy szomorúsággal tűrte a dolgot. De mivel ismerte a görögök szokását, hogy addig szájaskodnak és fenyegetődznek, míg nem emberökre akadnak, de akkor aztán nem csupán megjuhászodnak, hanem meg is hunyászkodnak, feltette magában, hogy tovább nem tűri szó nélkül szájaskodásokat. Mivel pedig római bátorság és athéni okosság lakozott benne, nagy ügyesen egybegyűjtötte Gisippus meg Sofronia atya fiait valamely templomba, s oda belépvén csupán Gisippus kíséretében, ekképpen szólott hozzájuk. Számos bölcselkedők akképpen vélekednek, hogy a halandók cselekedetei a halhatatlan istenek elhatározása és rendelése szerint történnek, miért is némelyek azt gondolják, hogy mindaz, ami történik, vagy történni fog, kényszerűség. Bár vannak némelyek, kik csupán arra vonatkoztatják emes kényszerűséget, mi már megtörtént. Ha vélekedéseiket némi megfontolással vizsgáljuk, nyilván megtetszik, hogy kifogásolni oly dolgokat, melyeken már változtatni nem lehet, nem egyéb, mint olyan kívánság, hogy bölcsebbeknek mutassuk magunkat az isteneknél, kikről pedig hinnünk kell, hogy örökké való értelemmel és csalhatatlanul igazgatnak és kormányoznak bennünket s minden mi dolgainkat. Miért is könnyűszerrel megismerhetitek, mely valga és oktalan vakmerőség kifogásolni az ő cselekedeteiket, s minémű bilincseket érdemelnek azok, kik vakmerőségökben ennyire ragadtatják magukat. Márpedig vélekedésem szerint ezek közé tartoztok ti valamennyien, ha igaz, amit hallok, hogy mit mondtatok s mit mondtok még most is szüntelenül afelől, hogy Sofronia az én feleségem lett, holottig is ippusnak adtátok. Nem gondolván meg, hogy a Baeternó nékem volt ő szánva, nem pedig isippusnak, miként mostan a valóságon nyilván megismerszik. Mivel azonban a titkos gondviselésről s az istenek szándokáról mondott szavakat sokaknak fölöttébb súlyos és nehéz dolog megérteni ők, leszállni kívánok az embereknek eszök járásához, feltételezvén, hogy az istenek semmi némű ügyeinkkel nem törődnek. S ezekről szólván két dolgot kell cselekednem, míg szokásaimmal fölöttébb ellenkeznek. Egyik, hogy magamat dicsérem, másik, hogy másokat kisebbítek, vagy lealacsonyítok. Mivel azonban az igazságtól sem egyikben, sem másikban eltérni nem szándékozom, a szóban forgó tárgy pedig megköveteli, mégis csak megteszem. A ti panaszaitok, melyeket inkább a düh, mint a józan és sugall, szüntelen zúgolódástokkal, jobban mondva hordítozástokkal mind gisippust gyalázzák, marják, kárhoztatják, mivel hogy nékem adta feleségül maga elhatározásából azt, kitti magatok elhatározásából néki adtatok, holott én úgy vélem, hogy ezért a legnagyobb dicséretet érdemli, mégpedig íme okokból. Először is, mivel azt cselekedte, mit barátnak cselekednie kötelessége. Amivel sokkal bölcsebben cselekedett, mint tudnillik nem szándékozom most a napróra kifejteni, mit kívánnak a barátság szent törvényei, hogy egy barát a másikért cselekedjék, hanem beérem azzal, hogy eszetekbe juttatom. A barátság kötelékei sokkal ta erősebben összeláncolják az embereket, mint a vérséga vagy az atyafiság, mivel hogy barátainkat magunk választjuk, atyánk fiait pedig a véletlen juttatja nekünk. Annak okáért, ha gisippusnak kedvesebb volt az én életem, mint a ti hajlandóságotok, mivel hogy barátja vagyok, aminek tartom is magamat, ezen nem szabad csodálkoznotok. De térjünk a másodikokra. Itt már alaposabban meg kell bizonyítanom nektek, hogy ő bölcsebb volt nálatok, mivel úgy veszem észre, hogy az isteni gondviselésről semmit nem tudtok, s még sokkal ta kevésbé ismeritek a barátságnak erejét. Mondom tehát, a ti elhatározásotok, tanácsotok és megfontolástok adta Sofroniád gisippusnak, ennek az ifjú és bölcselkedő embernek. Gisippus tanácsa adta őt más ifjúnak és bölcselkedőnek. A ti tanácsotokat Héninek adta őt, gisippusé Rómainak. A ti tanácsotok nemes ifjúnak adta, gisippusé nemesebbnek. A ti tanácsotok gazdag ifjúnak adta, gisippusé dús gazdagnak. A tiétek olyan ifjúnak, ki nem csupán nem szerette a leányt, hanem alig ismerte, gisippusé olyan ifjúnak, ki minden boldogságánál s tulajdon életénél is jobban szerette. És vizsgáljuk meg egyenként, hogy az, mit mondok, igaz, s hogy nagyobb dicséretet érdemel annál, amit ti műveltetek. Hogy én ifjú és bölcselkedő vagyok, mint gisippus, afelől minden szószaporítás nélkül nyilván bizonyságot teszen arcom és foglalatoskodásom e tudományban. Mindketten egy azon korban vagyunk, s egyenlő lépésekben haladtunk mindig előre tudományunkban. Igaz, hogy ő athéni, én pedig római vagyok. De hogy a két város közül melyik dicsőbb, arra csak annyit mondok, hogy az én városom szabad, az övé pedig külön butakat és eszközöket használ, bizonyos dolgokat megszabott végre juttatnia. Mit törődöm vele, hogy bölcselkedő helyett varga intézkedett bizonyos ügyes bajos dolgomban maga legjobb vélekedése szerint, akár titokban, akár nyilvánosan, ha ugyan a vége jó. Ha varga oktalanul végezte dolgát, bizonyos szöges gonddal óvakodnom kell, hogy máskor ne avatkozhasson bele. Amit pedig tett, megköszönöm néki. Ha gisippus jól adta férjhez Sofroniát, fölösleges ostobaság panaszkodni rá és cselekedetének módjára. Ha okosságában nem bizakodtok, vigyázzatok, hogy többé mást férjhez ne adjon, ezért pedig mondjatok néki köszönetet. Mindazonáltal tudnotok kell, hogy én nem mesterkedtem sem ravassággal, sem csellel foltot ejteni a ti véretek tisztességén és tisztaságán, Sofronia személyében. és ám bátor titokban vettem feleségül, nem rabló módján jöttem elvenni szüzességét, sem ellenség módján, nem akartam becstelen módon megnyerni őt, mintha irtóztam volna attól, hogy rokonságba keveredjem veletek, hanem forró láng gyullad bennem csábító szépsége és jelesége iránt. Tudván, hogy ha hamazúton módon igyekeztem volna megnyerni őt, melyet ti javallanátok, nem nyertem volna meg, mivel féltetek volna, hogy Rómába viszem, holott ti oly igen szeretitek. Tehát titkos mesterkedéshez folyamodtam, mely most már nyilvánvaló lehet előttetek, és rávettem Gisippust, hogy nevemben beleegyezzék olyas valamibe, mit ő nem volt hajlandó megtenni. Annak utána pedig, ám bátor forrón szerettem a leányt, nem szeretőjeként, hanem férjeként kívántam megnyerni öleléseit, és csak akkor közeledtem hozzá, miként ő maga igaz hittel megbizonyíthatja, minek utána a kellő szavak kíséretében gyűrűvel eljegyeztem, megkérdezvén, ha akar-e engem férjéül, mire ő igennel felelt. Ha úgy véli, hogy megcsalták, nem engem illet miatt a szemrehányás, hanem őt magát, miért nem kérdezte meg, ki vagyok. Amaz nagy baj, nagy bűn, nagy szörnyűség, melyet elkövettünk, Gisippus mint barát, én pedig mint szerelmes, csupán az, hogy Sofronia titokban lett Titus Quintius felesége. Ennek miatt az aklatjátok, fenyegetitek, üldözitek Gisippust. Hát mit cselekednétek, ha valamely paraszthoz, valamely útonállóhoz, valamely szolgához adta volna? Miféle bilincsekkel, miféle börtönnel, miféle keresztekkel érnétek be? De most ne firtassuk ezt. Itt az idő, melyre még nem számítottam, tudnillik meghalt atyám, s nekem vissza kell térnem Rómába, miért is magammal akarván vinni Sofroniát, felfedtem előttetek azt, mit talán még tovább rejtegettem volna. Ha hogy tehát eszetekre tértek, jó szívvel fogjátok viselni, mivel ha megcsalni, vagy megbántani akartalak volna benneteket, fittyet hánytam volna nektek, és úgy hagytalak volna itten. De Isten mentsen, hogy római lélekben valaha is jéhitványság lakozzék. Ő tehát, vagyis Sofronia, az istenek beleegyezésével és az emberi törvények erejénél fogva és az én Gisippusom dicséretes okossága révén s magam szerelmes ravaszkodása árán az enyém, ti pedig, mivel talán bölcsebbeknek vélitek magatokat az isteneknél, vagy a többi embereknél, nékem igen nagy bosszúságomra kétféle módon is nyilván kárhoztatjátok, oktalanul. Először is akként, hogy Sofroniát elveszitek tőlem, holott csak annyi jussotok van hozzá, amennyit én adok. Másodszor, hogy Gisippusszal ellenség gyanánt bántok, holott néki méltán el vagytok kötelezve. Hogy pedig ezekben mely ostoba módon cselekedtek, most nem szándékozom tovább bizonygatni, de miként barátaimnak, azt tanácsolom nektek. Végre hűljön el haragotok, és szűnjön minden bosszúságotok, Sofroniát pedig adjátok vissza nékem, hogy atyátok fia gyanánt boldogan távozhassa minnét, s a tiétek maradjak. Bizonyosra vegyétek, akár tetszik nektek, akár nem, ami történt, hogy ha másképpen akartok cselekedni, én magammal viszem Gisippust, és ha Rómába érkezem, minden bizonnyal visszaszerzem azt, ki jog szerint az enyém, ha még úgy haragusztok is miatta. És szüntelen ellenségeskedésemből magatok bőrén tanuljátok meg, mely ereje vagyon a felbőszített római léleknek. Minek utána Titus ekképpen szólott, zordon arccal felkelt, Gisippust kezén fogta, és szemlátomást fittyet hányván mindazoknak, kik a templomban voltak, fejét rázván és fenyegetődvén, eltávozott. Azok, kik ott benn maradtak, egyfelől Titusnak bizonyságai miatt hajlottak atyafiságára és barátságára, másfelől végső szavain megrémültek, s egyértelemmel határozták, hogy jobb Titus nyerni rokonuk gyanánt, minek utána Gisippus nem kívánt az lenni, mint Gisippust elveszteni rokonságukból, Titust pedig, ellenségül nyerni. Miért is elindulván felkeresték Titust, és mondották néki, belenyugszanak, hogy Sofronia az övé legyen, ő pedig kedves rokonuk s Gisippus jó barátjuk. Annak utána pedig atyafiságos és barátságos örömmel köszöntötték egymást, búcsút vettek tőle, s visszaküldötték hozzá Sofroniát. Ki is okosasszony lévén, a kényszerűséget virtusra váltván, Gisippus iránt érzett szerelmét nyomban Titusra fordította. S véle együtt Rómába ment, hol nagy tisztességgel fogadták. Gisippus Athénban maradt, de ottan mint közönségesen kevés volt a becsületje, s nem nagy idő múltán bizonyos polgári háborúskodás miatt mindegész atyafiságával egyetemben szegényen és megvetetten kikergették Athénból, s örökös számkivetésre ítélték. Gisippus emez állapotjában nem csupán elszegényedett, hanem koldusbotra jutott s nagy kínos keservesen elszegődött Rómába, szerencsét próbálni, ha emlékszik-e még rá Titus. S minek utána megtudta, hogy él, s mind a rómaiak előtt nagy a becsülete, megtudakolt a házát, s ott áldogált előtte, míg nem Titus jött. de nyomorúságos állapotja miatt nem merte megszólítani, hanem igyekezett magára vonni annak tekintetét, hogy Titus megismerje és hívassa. Mivel azonban Titus elhaladt mellette, és Grisippus úgy érezte, hogy látta, de megvetette őt, eszébe jutott, mit tett ő egykor érette, s akkor méltatlankodva és kétségbe esetten távozott. Mivel pedig már leszállt az éjszaka, ő pedig még nem evett, s pénze sem volt, nem tudván hová menjen, mindennél inkább kívánta a halált. Eljutott tehát a városnak valamelyigen elhagyatott helyére, hol megpillantott egy nagy barlangot, melyben meghúzta magát, ott tölteni az éjszakát. És a puszta földön rongyos ruházatban a sírástól elgyötörtén elaludt. Reggel felé pedig két ember érkezett a barlangba, kik az éjjel együtt voltak rabolni, a rablott holmival, melyen összepörlekedtek, s egyik, ki erősebb volt, megölte a másikat és továbbállott. Grisippus ennek láttán és hallatán úgy érezte, hogy meglelte az utat és módot a halálhoz, melyre olygen áhítozott, s nem is kell maga kezével megölnie magát. Annak okáért nem mozdult onnét, s mindaddig várakozott, míg nem a törvényszolgák, kik már hírét vették a gyilkosságnak, odajöttek, és Grisippust nagy dühösen elfogván, magokkal hurcolták. Midőn pedig kérdőre vonták, megvallotta, hogy ő a gyilkos, de nem volt már módjában távoznia a barlangból. Miért is a bíró, kinek neve volt Marcus Varro, parancsolta, hogy keresztre feszítsék, miként akkoron szokásban volt. Véletlenül úgy esett, hogy Titus éppen akkor érkezett a törvényházba, ki is arcába tekintvén a szerencsétlen halálra ítéltnek, s halván az ítéletnek okát, nyomban megismerte, hogy ez Grisippus, és elcsodálkozott nyomorúságos állapotján, s azon, hogy miképpen került ide. Mivel pedig forró vágyakozással kívánt segíteni rajta, de semmi más útját módját nem látta megmentésének, mintha magát vádolja, sőt mentegeti, azon nyomban előrelépett és kiáltott. Marcus Varro, hívasd vissza a ma szerencsétlen embert, kit elítéltél, mivel hogy ártatlan. Elegendő, hogy egy bűnnel megbántottam az isteneket, megölvén azt, kit poroszlóid ma reggel holtan leltek, most nem akarom még egyszer megbántani őket más ártatlan ember halálával. Varro elálmélkodott, és sajnálta, hogy ezt mind az egész törvényház meghallotta. De mivel tisztességgel nem tudta kivonni magát a törvénynek parancsa alól, visszahívta Grisippust, és Titus előtt szólott hozzá ekképpen. Miért voltál oly bolond, hogy kínosztatás nélkül olyasmit vallottál, mit soha nem cselekedtél, kockára vetvén életedet? Azt mondottad, hogy ma éjjel te gyilkoltad meg a mazembert, ez pedig idejön, s azt mondja, hogy nem te vagy a gyilkos, hanem ő. Grisippus feltekintett, s látta, hogy ez az ember Titus, és nyilván megismerte, hogy ezt megmentésére teszi, hálából az egykoron tőle nyert szolgálatért. Miért is megindulásában sírva fakadt és szólott? Varro, valóban én vagyok a gyilkos, és fölöttébb késő már, hogy Titusnak könyörületessége megmentsen. Másfelől Titus szólott ekképpen, bíró uram, miként látod, ez ember idegen, s nem volt nála a fegyver, midőn ráakadtak a meggyilkolt ember mellett, és nyilván láthatod, hogy nyomorúsága miatt kívánja a halált. Annak okáért bocsássad szabadon, és büntess engemet, ki megérdemeltem. Varro elálmélkodott e két embernek álhatatosságán, és már sejtette, hogy egyikük sem lehet bűnös. És már éppen azon gondolkozott, miképpen mentse fel őket, midőn egyszerre odalépett bizonyos Publius Ambustus nevezetű megátalkodott gonosztevő, s mind a rómaiak előtt hírhedett rabló. Mivel valóban ő követte el a gyilkosságot, és tudta, hogy a másik kettő közül egyik sem bűnös abban, hogy igen megindult szíve e két embernek ártatlanságán, hogy kimondhatatlan elérzékenyülésében Varro elé lépett, és szólott ekképpen. Bíró uram, sorsom vezérelt engemet ide, hogy eldöntsem e kettőnek vitáját, s nem tudom, melyik Isten ösztökélt és gyötörít belül, és kényszerít megvallanom előtted bűnömet. Annak okáért tudd meg, hogy ezek közül egyik sem bűnös abban, mivel magát vádolja. Valóban én vagyok, ki megöltem a mazembert ma reggel napkelte előtt, s ezt a szegény ördögöt, ki itten áll, láttam ottan aludni, miközben a lopott jószágon osztozkodtam azzal, kit meggyilkoltam. Titusnak nincs szüksége rá, hogy mentegessem. Híre neve oly tiszta, hogy őt ilyesminek gyanúja sem érheti. Tehát bocsássad szabadon őket és sújts engemet a maz büntetéssel, melyet a törvények rám szabnak. Akkor már Osztavianus is hírét vette az esetnek, és maga hívatta mind a hármat és hallani akarta, mely okindította mindegyiket arra, hogy a halálos ítéletet kívánja. Mit mindegyik rendre elmesélt. Osztavianus felmentette az első kettőt, mivel hogy ártatlanok voltak, s felmentette a harmadikat is azoknak kedvéért. Titus kimondhatatlan örömmel ölelte Gisippusát, s minek utána megvirongatta lanyhasága és csüggedése miatt, házába vezette őt, hol Sofronia érzékeny sírással testvére gyanánt fogadta. Titus pedig, minek utána Gisippust felfrissítette, más ruhákba öltöztette, s virtusához és nemességéhez illendő állapotba juttatta, mindenek előtt megosztotta véle minden kincsét és birtokát, annak utána pedig Fulvia nevezetű hajadonhúgát feleségül adta hozzá. Végezetül pedig így szólott: Gisippus, immár rajtad áll, itt maradsz-e vélem, vagy pedig visszatérni kívánsz-e az hajába minden birtokoddal, mit néked ajándékoztam. Gisippus, mivel kényszerítette egyfelől a számkivetés, melyel városa sújtotta, másfelől a maz nagy szeretet, melyel méltán adózott Titus hálás barátságának, elhatározta, hogy római polgár lesz. Tehát nagy időn általottan éltek egy házban, boldogan, ő Fulviájával, Titus pedig Sofroniájával, s barátságuk napról napra erősbödött, ha ugyan még erősbödhetett. Tehát fölött épp szent dolog a barátság, s nem csupán különös tiszteletre méltó, hanem megérdemli az örök magasztalást, mivel bölcsanya a nagylelkűségnek és tisztességnek, húga a hálának és szeretetnek, ellensége a gyűlöletnek és fukarságnak. És kérést sem várván mindenkor hajlandó megcselekedni másnak azt, mit magának kíván, hogy cselekedjenek. Hogy pedig áldásos hatásai mai napság csak nagy ritkán tetszenek meg két emberben, az a nyomorúságos emberi telhetetlenségnek bűne és szégyene, mely szüntelenül maga hasznát nézi, a barátságot pedig örökre a világ végére száműzte. Miféle szeretetnek, miféle gazdagságnak, miféle atyafiságnak lett volna hogy nagy a tüze, mely Titus könnyeit és sóhajtásait olyhathatósan beégette volna Gisippus szívébe, hogy az ezeknek kedvéért szépséges, nemes és imádott jegyesét Titusnak adta volna, ha nem a barátság. Miféle törvények, miféle fenyegetések, miféle rettegések tudták volna visszatartani Gisippus ifjú karjait magányos helyeken, sötét helyeken, tulajdonágyában a gyönyörű leánynak ölelésétől, ki talán maga is hívogatta néha napján, ha nem a barátság. Miféle rangok, miféle érdemek, miféle nyereségek érhették volna el, hogy Gisippus semmibe vegye a maga és Sofronia atya fiainak elvesztését, semmibe vegye a népundok zúgolódását, semmibe vegye a csúfságokat és gúnyolódásokat, csak hogy barátját megelégítse, ha nem a barátság. Másfelől pedig mit tette volna Titust hajlandóvá, hogy sok fontolgatás nélkül, holott könnyűszerrel úgy tehetett volna, mintha nem is látná Gisippust, maga halálát szorgalmazza, hogy csak amaszt megmentse a keresztül, melyet maga számára követelt, ha nem a barátság. Mi indíthatta volna Titust oly nagy bőkezűségre, hogy késedelem nélkül megossza roppant vagyonát Gisippusszal, kitől a sors elvette az övét, ha nem a barátság. Mi könthetett volna Titusba oly nagy buzgóságot, hogy minden nemű aggodalmaskodás nélkül feleségül adja húgát Gisippushoz, holott látta, hogy földhöz ragadt szegény és kimondhatatlan nyomorúságban sínylődik, ha nem a barátság. Bizony a férfiak csak asszonyok sokaságát, testvérek seregét, gyermekek nagy bőségét kívánják, s pénzök árán szolgáik számát gyarapítják. És nem ügyelnek, hogy ezek mind valamennyien inkább félnek maguk legkisebb veszedelmétől, mint sem igyekeznének a nagy veszedelmeket elhárítani, atyok, testvérök, vagy gazdájok felől, holott a jó barát nyilván mindennek ellenkezőjét műveli.